Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 9 óra 16 perckor Szimler Bálint filmrendező. Jó reggelt kívánok, szervusz.
Jó reggelt, köszönöm.
Nem unod még?
Hát hosszú ez az út, de hál' Istennek, tehát ez azért a pozitív rossz, vagy hogy mondjam, hogyha a rossz is van benne egyáltalán. Még nem unom. Azt hiszem, a közönség találkozókat élvezem a leginkább, az emberekkel, nézőkkel találkozni. Az egy nagyon izgalmas időszak, vagy helyzet. De hát azért az a jó, hogy most közben szervezzük a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivált, úgyhogy igen, kicsit ki tudok csekkolni a filmből.
Hol tart most nézőszámban a Fekete Pont?
Körülbelül 75 ezer nézőnél vagyunk.
Az elég jelentős. Mikor mutatták be? Nincs egy hónapja?
4 hete, azt hiszem. Igen.
4 hete.
Most már nem vagyok jó a számokban, de azt hiszem, hogy ez 4 hét.
Van plakátja?
2 is. Van egy közeli, ami ilyen szemlehúzós, úgy hívtuk, amikor a Palkó picit így lehúzza a szemét, és van egy ilyen fekete pontos, ami egy fehér alapon, egy fekete pont előtt áll a Palkó. Azt gondoltuk, hogy kétféle plakát is működhet, és hogy nem akartunk dönteni 2 közül, hanem úgy voltunk, hogy mind a 2 működhet.
De lehet, hogy nem a plakátok vitték be most az embereket a moziba, szerintem. Vagy legalábbis én nem láttam plakátot, de hát a fekete ponttal azért minden teli volt most.
Hát hál' Istennek, igen. A plakátok, most már kevésbé van ez, hogy az utcán jelennek meg a plakátok. Tehát a mozikban azért ott vannak. Ez az utcai plakátolás, ez kevésbé célzott marketing, és inkább a Facebookon olyan emberekhez próbáljuk eljuttatni, akiket ez érdekelhet. Úgyhogy nem is csináltunk ilyen utcai plakátolást egyáltalán.
Hány év munkája van a Fekete Pontban?
Hát ez egy nagyon gyors folyamat volt igazából. Volt egy korábbi forgatókönyvtervem, amit elutasítottak, ez még 2020-ban volt, nagyjából az SFS tüntetések idején, és akkor jutott eszembe az ötlet rögtön, mert azt éreztem, hogy ezt a lendületet, vagy ezt a, nem tudom, a dacot, vagy dühösséget, ami bennem volt az elutasítás miatt, ezt inkább konstruktívan próbálom kezelni, és munkába fordítanám át, és akkor ezt kitaláltam, ezt a forgatókönyvet, pontosabban az még egy terv volt.
Aha.
És aztán elkezdtem csinálni a közgyűlést, mert akkor ugye Covid alatt volt egy kis időm, úgyhogy egy csomó mindent, amit régen gondoltam, hogy megcsinálnék, azokat előszedtem, és akkor a közgyűlésnek az alapötletét is előszedtem, azzal megkerestem a Partizán csatornát, és akkor elkezdtük csinálni a közgyűlést, úgyhogy volt ott egy kimaradás. Ezt nem számítanám aktív munkának a forgatókönyvben. És aztán márciusban, 23 márciusában kezdtem el újraírni, leülni mellé. Május közepén már megvolt az első draft, elkezdtük az előkészítést, elkezdtük a castingot, terepszemléket, én ugye a forgatókönyvírás alatt kutatómunkákat végeztem, és aztán július végén forgattunk. És az volt az érdekes, hogy voltak ilyen visszatérő időpontok, hogy körülbelül március közepén kezdtem el írni, és március közepén adtuk le a végső vágatot, tehát hogy szinte egy évvel később. Augusztus 17-én fejeztük be a forgatást, és augusztus 17-én egy évvel később kapta meg az Anna Locarnói díjat, rögtön azon a napon, majd hogy egy évvel később. Szóval voltak ilyen évfordulóink, úgyhogy körülbelül én azt mondanám, hogy egy év, de hát azért van egy utózöngéje, van, amikor nagyon sokat foglalkoztunk a kampánnyal, a social kampánnyal, hogy hogyan jelenik meg ez az emberek előtt, és hát még most is tart az a menet, úgyhogy azért több mint egy év, de ez egy nagyon rövid időszaknak számít, különösen a filmkészítésnél.
Aki nem látta volna még, vagy nem hallott semmit a Fekete Pontról, egy iskolában játszódik, egy Palkó nevű fiatalember története. Palkó megérkezik egy távoli országból, repülőgéppel leszállnak Magyarországon, és akkor elkezdődnek a Palkó kalandjai. Palkó kalandjai, azok a te kalandjaid? Tehát te is külföldről tértél haza egyszer?
Igen, én is Amerikában éltem 9 éves koromig. Rendszerváltáskor mentünk ki, amikor 2 éves voltam, úgyhogy 7 évet éltünk Amerikában. és hát és az amerikai iskolarendszerhez képest nagyon szokatlan volt a magyar iskolarendszer, meg a magyar szabályok. Azt hiszem, hogy soha nem tudtam igazán megszokni őket. És mindig egy kicsit lázadó voltam ebben a rendszerben. De azért nem volt ez soha cél, hogy ez egy önéletrajzi film legyen, sőt, tehát hogy én azt szerettem volna, hogy ezen ezek inkább mankót adjanak a forgatókönyvhöz, és egy olyan sztoriról beszéljünk, vagy egy olyan jelenségről beszéljünk, ami az egész országot érinti, nem csak az oktatási problémát, nem csak ezt a gyereket, nem csak a karaktereket, hanem egy nagyobb ívű történetről, tehát beszéljünk el, úgyhogy mindig ez volt a cél, nem az, hogy az én történetemet elmondjam, és
jó tanuló voltál?
Az elején igen, és aztán ötödiktől kezdve nem annyira.
Hát a rock'n'roll, tehát
Hát meg akkor tulajdonképpen is, például az iskolában, vagy az osztályban is egy ötödikes osztály van, a filmbeli igen. osztályban, ami egy tudatos döntés volt pont azért, és el is hangzik a filmben, hogy most az ötödik elkezdődött, és mostantól kezdve ez nem játék, tehát ez az, amit most már komolyan kell venni, és ez itt el kell kezdeni tanulni. Ennek két szempontja volt. Egyik az volt, hogy nagyon szerettünk volna olyan gyerekekkel dolgozni, vagy azzal a korosztállyal dolgozni, aki már úgy képben van, tehát, hogy érti nagyon a feladatokat, könnyebb vele dolgozni, de mégis az egy gyermeki ártatlanság, ez még benne van. Az a korosztály, aki úgy képben van, és de még azért úgy fáj, hogyha őket bántják, vagy jobban fáj. Ez volt az egyik szempont, a másik szempont pedig ez, amiről beszéltem az előbb, hogy a negyedik, tehát az alsó és a felső tagozat között óriási különbség van, és ott kezdődik el az a mennyiségű tananyag, és minden, ami szerintem problémás.
Volt még iskolaköpenyed?
Nem volt.
Akkor már nem volt, és már orosz sem tanultál?
Nem. Nem, ez már rendszer. 96-ban jöttünk haza, úgyhogy akkor lehetett érezni, hogy nem jó a rendszer, de valamiféle progressziót is lehetett érezni, hogy itt most valami izgalmas történik, és úgy állnak hozzá a tanárok is, meg az emberek is, hogy ez lehet jobb.
Nekem nagyon fura volt, tehát, hogy én soha nem akartam, egész életemben nem akartam tanár lenni, de amikor néztem a Fekete Pontot és a tornatermi jelenetet, akkor valamiért az első tornatermi jelenetet a tornatanárral, akkor valamiért azt gondoltam, hogy ez egy szép szakma. Tehát, hogy gyerekeket így mozgatni, és nézni, hogy hogyan fejlődik a testük, hogyan nőnek fel, és hogy egyáltalán mennyire izgalmas lehet az oktatás. Aztán persze a testnevő tanárral lesznek még problémák, de hogy ott szippantott be először a film. Ugye ez a film, mondtad, hogy mennyi alatt készültél neki, de hogy egyből el volt döntő, hogy ebben nem lesz állami pénz?
Egyből, ja.
Tehát düböl, tehát amikor azt mondod, hogy düböl kreativitás?
Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát, nem egy klasszik dűnek hívnám ezt, tehát nem az, hogy én ideges vagyok, és dühös vagyok, és fel vagyok háborodva, hanem inkább csak... valahogy azt éreztem, hogy na jó, hát akkor ez így nem megy, akkor csináljam másképp, akkor és ez amúgy lendületet is adott valamilyen módon, úgyhogy rögtön egy olyan forgatókönyvet kezdtem el, vagy egy olyan forgatókönyv terven kezdtem el gondolkodni, ami gyártási szempontból olcsóbban és könnyebben megvalósítható, ezért is alakult úgy, hogy egy helyszínen forgassuk az egész filmet, úgyhogy egyből az volt, hogy ezt akkor valami olyasmit kell csinálni, amit ki tudunk hozni mi magunk is. Nyilván a forgatás alatt, meg az előkészítés alatt, meg ugye az egész procedúra alatt azért nőnek a költségek folyamatosan, tehát amit elképzelsz, hogy fogsz egy kamerát, meg két gyereket, és forgatsz egy filmet, ez soha nem így alakul. Rájöttünk közben, hogy egy iskolában nagyon sokan vannak általában, sok gyerek van, legalább egy osztályjal kell dolgoznunk, egy tanári kar szerettünk volna bemutatni. Illetve a közgyűlésben volt az élményem, vagy a közgyűlés készítése alatt volt, különösen a vágásnál az élményem, hogy nagyon érdekes volt számomra az a csoportdinamika, hogy működnek együtt, hogyan lehet azt, amit ott dokumentumfilmesen rögzítettünk, és próbáltunk szerkeszteni a vágás során, hogy egymásra hogy reagálnak az emberek, és ebből ennek hogy lesz így értelme és építkezése, azt valahogy átmenteni, és hogy lehet ezt fikciós formában megcsinálni, vagy előteremteni. És azért nagyon foglalkoztattuk azok a jelenetek, ahol ez a csoportdinamika kialakul, a tanári értekezlet jelenet, a szülő értekezlet
jelenet. Szülő értekezlet, igen.
Igen, tehát hogy egy csomó olyan, illetve a Petőfi sóra, ahol nagyon sok ember egyszerre van jelen a jelenetben, és mindenki hozzászólhat, és ez hogyan lehet mégis koordinálni valamilyen módon. Úgyhogy ez így tudat alatt, vagy tudat fölött, de hogy belépült a forgatókönyv szintjén is, hogy sok emberrel szeretnék dolgozni, és ilyen csoportdinamikákat is szeretnék kipróbálni. Úgyhogy ez is arra terelt minket, hogy több sok szereplőt kell megtalálnunk, és sok szereplő lesz a filmben, de nem így indult, úgy indult, hogy pár szereplő, egy helyszínen, és akkor egy kamerát megfogunk, és megcsináljuk.
Mennyiben az improvizáció a filmben?
Ez egy improvizációs technika, amivel dolgoztunk, tehát tulajdonképpen minden, ami történik az improvizáció. Nyilván vannak olyan jelenetek, amik nagyon konkrétak, tehát hogy nagyon egyértelműek, hogy mit kell csinálni, és azon belül nem lehet olyan nagyon elszabadulni a mondatokkal, meg azzal, hogy hogyan szólal fel valaki, de a legtöbb része az a filmnek az improvizáció teljesen, ami egy vezetett improvizáció, tehát nyilván egy mesterséges helyzetet állítunk elő, a szereplők amúgy nem biztos, hogy így reagálnának a való életben, és nem feltétlen lennének ennyire gonoszak, vagy rossz fejek, vagy provokatívak adott esetben, de mivel az volt az instrukció, hogy ezt csinálják, ezért ebbe az irányba terelték a jelenetet, viszont a saját szavaikat használják, tehát hogy ők maguk fogalmazzák meg a dolgokat, amiket mondanak. Én elmondom, hogy mit kéne megfogalmazni, miről kell beszélni, mi a téma, honnan, hova tart a jelenet, mi a sorvezető, és akkor ők meg elkezdik mondani.
Oké, volt egy forgatókönyved, meg egy elképzelés, meg talán egy operatőröd, és akkor kiúszni sem érdett, jó napot, majd nincs egy vasam sem. Nem adna valaki egy kis pénzt, hogy csinálják egy filmet?
Ja, hát volt, ugye volt, mi a cégen belül beszéltünk, hogy nekünk mi mennyit tudunk erre áldozni, erre az egész projektre, úgyhogy már volt nekünk valamennyi, amit így össze tudtunk, hát így félre tudtunk tenni, és valahogy volt ennek az egész dolognak valami iszonyú felszabadító és nagyon megható momentuma. Azt lehetett érezni, hogy itt most sokan egy ügynek tartják. Tehát nem csak a filmért akarnak ebbe beszállni, hanem valamilyen ügynek tartják. Hogy egy fontos kezdeményezésnek tartják, hogy úgy érzik, hogy ez valahogy ezen a filmen túlmutat. Legalábbis én belülről ezt éreztem, mert nagyon sokszor az volt az érzésünk, hogy csak jelentkeznek, és jelentkeznek producerek, hogy ők szeretnének benne lenni, és hogyan tudnák támogatni. Szóval nem is kellett házalni olyan nagyon ahhoz, hogy végül 19 producere legyen a filmnek. Sőt, tehát volt a bemutató után, volt olyan, aki odajött producer, és azt mondta, hogy engem miért nem kérdeztél meg, mert én is nagyon szívesen benne lettem volna. Szóval, hogy volt ennek az egész készítésnek, előkészítésnek, a finanszírozás összerakásának volt valami nagyon érdekes ereje, és azt lehetett érezni, hogy újra itt számíthatunk egymásra, hogy felhívhatjuk egymást, és nem kell rosszul érezni magad attól, hogy szívességet kérsz, mert ez túlmutat az én személyemen, meg túlmutat ezen a filmen is az ott esetben, hanem itt egy olyan szolidaritás valósult meg, ami ritka esetekben valósul meg.
Fákofot mutatott a hatalomnak a film szakma?
Hát talán így is lehet mondani. Én remélem. De hát az is van, hogy itt nem csak a produceri oldalról, hanem rengeteg ember ingyen dolgozott a filmben, ami azt jelenti, hogy 3 héten keresztül velünk vannak, és minden más munkáról lemondanak adott esetben, és itt egy ilyen elképesztő csodálatos stáb volt, ezt nem győzöm elégszer elmondani, meg megköszönni nekik, mert hogy nem csak a forgatás élmény volt csodálatos, hanem hogy az egészben volt valami olyan stenk, vagy valami olyan energia, ami úgy vitt előre mindenkit, és nagyon megszerettük az egész helyzetet.
Mennyi időt forgat le a film?
17 napot forgattunk, és aztán volt még 2 plusz nap, az egyik az egy ilyen fél nap volt a repülőgépes jelenet, Debrecenbe mentünk le, és ott vettük föl a Vízer jó voltából azt jelentett, és aztán utána volt a színházi darab, ami meg jóval később állt össze, pontosabban, hát ezt az első perctől kezdve tudtuk, hogy ez a nyári forgatáson nem fog tudni összejönni, és akkor én sokat foglalkoztam, a vágással párhuzamosan foglalkoztam a színdarabbal, olyan gyerekeket kellett találni, akik tudnak énekelni és színpadon is helytállni, tehát hogy ez meg egy plusz bonyolító tényező volt, még az előtte lévő amúgy egészen elképesztő casting őrülethez képest is, amit a Fátyol Hermina meg a Holzer Sári végigcsinált. Úgyhogy aztán ott a színdarabot is összeraktuk, az pedig még egy nap forgatás volt.
Említetted, hogy rengeteg közönség találkozón vagy, és igazából ezeket szereted. Tanárok jönnek oda, vagy szülők, vagy gyerekek?
Meglepően sokan nézik tanárok, pedagógusok. Van, ahol az egész tantestület eljön. Tehát, hogy többször találkoztam olyannal, hogy föltették a kezüket, a terem fele föltette a kezét, hogy ő pedagógus. Úgyhogy ez nekem, és egyelőre még nem dobáltak, vagy nem köveztek meg. Ami nekem tök fontos visszajelzés, mert sose az volt a cél, hogy a tanárokon csapódjon el ez a dolog, hanem sokkal inkább a rendszerről mondjon el egy kritikát, vagy inkább a rendszerről gondolkodjon kritikusan. Személyesen én még nem találkoztam olyannal, hogy egy tanár nagyon felháborodott volna, vagy azt mondta volna, hogy nem stimmel, amit a filmben lát, és ez nem így van.
Sőt,
ellenkezőleg igen, és nagyon sokan szeretnék, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy a saját felelősségüket látják meg benne, és azon gondolkodnak, hogy ők maguk hogyan tudnának változtatni. Nyilván ez a normális hozzáállás, amit kéne csinálni adott esetben, mert hogy az, hogy tökéletesnek gondolod magad, az nem vezet előre. És ezt az attitűdöt is nagyon jól ismerjük mostanában. Úgyhogy igazából én nekem nagyon érdekes és megható visszajelzéseim vannak. Volt, aki könnyek között jött oda, és köszönte meg a filmet, és megöleltük egymást, és hogy ezek tényleg nagyon, nekem azért jelentenek sokat, mert most nem azért, hogy itt most fényezzem magam, vagy bármi, hogy milyen jó lett a film, nem erről szól, hanem csak nekem nagyon fontos visszajelzés. Különösen a tanárok részéről, hogy jó helyen landol a film, és nem veszik támadóan, vagy támadólag.
Ki döntött el, vagy hogyan döntöttétek el, hogy ez filmre fog forogni, 16-os filmre?
Ez egy hosszú beszélgetés volt, különösen azért, mert nem volt ugye pénzünk, tehát hogy azért egy költséges mulatság a nyersanyagra forgatás. Úgyhogy a Marci Amerikában, Ré Marci a film operatőre, az ottani produkciókban, ugye ő Giga meg a produkciókban dolgozik, és az ottani produkciókban nincs annak akadálya, hogy elérje azt, hogy filmre forgathasson, tehát ott mindig 35-ösre forgat, sőt, tehát a Kodak gyárral kifejlesztett egy új nyersanyagot, tehát hogy ugye eléggé benne van ebbe a sztoriban. Úgyhogy az ő belépésével egyből felmerült a filmre forgatás, egyből gondolkodtunk azon, hogy 16-osra vegyük. Már mikor film ötlete felmerült, és először mondtam a Marcinak, akkor is mondta, hogy milyen jó lenne 16-osra venni, mondtam, hogy szerintem is jó lenne, de lássuk meg, hát még egyelőre egy olyan forgatókönyvet írok, amire nem, tehát hogy kb. Nincs pénz. Úgyhogy amikor ő belépett, vagy kiderült, hogy haza tud jönni erre a forgatásra, akkor egyből elkezdtünk erről beszélni, elkezdtünk praktikus szempontokról beszélni, részben arról, hogy a digitális esetében azért az van, hogy sokat kell kompenzálni világítással, vagy bármilyen filmes eszközzel, hogy ez kinézzen valahogy. Digitális még mindig szerintem nem tartott, ahol a film. Sokkal élőbbé válik a filmnyersanyagtól egy helyzet. Nagyon jól kezeli a fényeket, a mélységélességet, a színeket. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy megnyomod a gombot a 16-osra, vagy akár a 35-osra, onnantól kezdve az egy izgalmas, erős képet mutat. Persze nyilván, hogyha jól van használva az a dolog. A digitális világítás kellett volna bérelnünk sokkal többet, és ahhoz világosítókat kellett volna hívnunk. Így nagyon-nagyon kevés, néhány lámpánk volt a forgatáson, meg tükrök, és egy-néhány világosító volt velünk. és nem akar, a másik pedig az, hogy ugye ez az improvizatív technikával dolgoztunk, tehát nem akartuk a gyerekeket körbevenni, meg a felnőtt színészeket, akik amúgy nagyrészt amatőrök voltak, vagy civilek. Nem akartuk körbevenni őket forgatási eszközökkel, lámpákkal, statívokkal, hanem azt szerettük volna, hogy minél egy élőbb helyzet legyen ez az egész. Marci vállára veszi a kamerát, bemegy közéjük, és szinte el is felejtik, hogy forgatáson vagyunk, mert hogy annyira nincs jelen, tulajdonképpen a boom mikrofonon és a kamerán kívül nem nagyon érzed, hogy ez egy forgatási helyzet.
A 16-os filmet 16-os vágóasztalon vágja az ember, vagy digitálisan?
Már digitálisan, tehát azt szkennelik azzal a lendülettel, hogy előhívták, rögtön szkennelik be, és akkor azt megkapja a vágó, meg megkapjuk mi is, úgyhogy ez már egy digitális folyamat.
Palkót, a főszereplőt honnan lőtted?
Ugye, ahogy mondtam, a Fátyó Hermina volt a casting direktor, és akkor ő neki jutott eszébe a Palkó. Egy idő után rájöttünk arra, hogy külföldön élő magyar kisfiút keresünk. Tehát, hogy próbálkoztunk magyar gyerekeket is nézni erre a szerepre, de valahogy nagyon érződött az, hogy nem idegen nekik ez a rendszer, nem idegen nekik azok a gesztusok, ahogyan megszólítják a gyereket, vagy ahogyan viselkednek egymással az emberek.
Úgynevezett szocializáció.
Igen, abszolút. És akkor rájöttünk, hogy külföldön élő magyar gyereket kéne találnunk, és akkor a Herminának, ő félig Berlinben él, tehát Magyarország és vagy Budapest és Berlin között ingázik, és ott a Berlinben élő magyar barátai, akiket amúgy én is ismertem, nekik a kisfiúk a Palkó, és úgy merült fel, és akkor ők küldtek is egy videót, és nagyjából az első videónál az volt, hogy meg leszünk. Nyilván aztán a casting folyamatban még az ember úgy próbál, megnéz másokat is, meg bebiztosítja a véleményét, hogy jól gondolja, de hogy elég egyértelmű volt, amikor a Palkót megláttuk.
Palkó beszél magyarul?
Beszél magyarul, valamennyire töri a magyar, tehát hogy ő mindig Németországban élt, csak a szülein keresztül beszél magyarul. Ettől kicsit zavarba is volt az elején, aztán egyre inkább oldódott. A gyereknél ugye tudod, az van, hogy ha itthon van egy hónapig, akkor már elkezdi átvenni, elkezd visszajönni nagyon a magyar. Ez így kicsit látszik talán a végeredményen is, de nem bántuk, hogy egy picit visszahúzódóbb, vagy kevésbé szólal fel mindig a Palkó.
Vannak neki színészi ambíciói?
Eddig nem voltak, lehet, hogy most már vannak.
Tehát így megszerette a forgatást? Így amatőrként?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy jó emlék, tehát amit a szüleitől, vagy akár tőle visszahallottam, az volt, hogy nagyon imádta az egészet. Sokszor tudott zárkózott lenni, de a forgatási helyzetben ölelgetett mindenkit, mindenkivel azonnal jóba volt, szóval egy ilyen iszonyú felszabadult momentumait tudtuk elcsípni a Palkónak, és nagyon élveztem, hogy így ennyire tud szabadulni, meg hogy élvezi a forgatást.
Ja, tehát, hogy az a bezártság, az a szorongás, ami rajta van, akkor az nem szükségszerűen a sajátja?
Nem. Hát nyilván itt azért amikor megtaláltuk a Palkót, akkor azért az fontos volt, hogy ebben a tekintetben van valami titokzatosság, van valami mélység, amit mi keresünk, ami sokat jelent, ami ránézésre jelent egy csomó mindent. Meg az ember meg akarja fejteni, hogy mi ez a titok, amiben belül van. Úgyhogy ez fontos szempont volt a kiválasztásnál is. De hát azért általában, amikor azt mondtuk, hogy ennyi, akkor nagy nevetések, meg pofavágások, meg szóval, hogy forgatási helyzetben ez nagyon másképp néz ki. Tehát az, ami mondjuk a kamerán vagy a filmen végül nyomasztónak hatott, az abban a helyzetben az ennyi után rögcsélés van.
Igen, tehát amikor az van, hogy a filmben az állatok nem sérülnek meg, tehát a gyerek szereplők meg nem traumatizálódnak.
Így, pontosan.
A film által, tehát ezt azért fontos diszklémerben kijelenteni.
Egy ilyen, hogy az egyik kisfiú, a Józsika mondta, hogy rekettes hangon mondjam be, hogy ennyi. Tehát nem azt mondjam, hogy ennyi, hanem azt mondjam, hogy ennyi. És akkor ezt mindig elfelejtettem, mire véget ért a jelenet, ami amúgy egy viszonylag nyomasztó jelenet a filmben. Mindig elfelejtettem, és mindig, mikor mondtam simán, hogy ennyi, akkor az egész osztály, már megint elfelejtettem. És aztán és aztán végre bemondtam rekettes hangon, és akkor ilyen nagy újongás volt a jelenet végén, miközben amúgy a Palkót hívják ki az óráról, hogy leszídják, tehát hogy körülbelül ilyen szintű jelenetet forgattuk.
Van rendezői változat a filmnek?
Ez a rendezői változat. Sőt, ez még rendezőibb azért, mint amennyire rendezőinek kell feltétlen lennie. Itt azért sokáig vágtuk a filmet, de mégis azért az volt, azt éreztük, hogy kell egy deadline, elfogy a pénz, vagy elfogyott igazából, tehát nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk hosszabban vágni és hosszabban csinálni az utómunkát. Egyrésztről, másrésztről meg én azt éreztem ezzel az egész film, hogy annyira hirtelen lendületből készült, hogy én nem akarok rajta 2 évet ülni a vágóasztalon, és addig simítgatni, ameddig kell. Ezt tudtuk, ez így sikerült. Nekem ez a típusú munkamódszer úgy tűnik, hogy jobban működik, hogy nem túl gondolom, hanem nem hagyok magamnak időt túl gondolni, hanem ez vagyok, ez sikerült, tessék, itt van, lássék, vagy tetszik, vagy nem, így alakult ez a helyzet. Szóval amúgy is a magyar filmek nagy része azért rendezői vágat, tehát hogy Amerikában, ahol a producerek uralják a filmkészítést, és ők mondják meg ki az utolsó szót, ott van ez, hogy a rendezői vágat az különbözik, vagy más lehet adott esetben. Ez egy hosszú rendezői vágat.
Volt valami olyan film, amiről azt gondoltad, hogy valami olyat szeretnél csinálni? Tehát én ugye szóba hoztam talán a Holdköltőket így beszélgetés előtt, és akkor mondtad, hogy nem, pont nem olyat.
Nem, az nem volt szempont. Ilyen, nem volt konkrét referenciánk, amit így követ, vagy ami úgy nagyon megérintett volna, vagy mert annyira... hogy mondjam, annyira specifikus ez a magyar oktatási helyzet, meg annyira tudja mindenki, hogy miről szól, hogy én is tudtam a saját élményeimből meríteni, egy csomó emberrel beszélgettem, az ő élményeikből is merítettem, tehát annyira sűrű az alapanyag ebből a témában, hogy én nem akartam, vagy nem volt igény arra, hogy más filmeket nézzünk. Ha volt is referenciánk, azok itt távoli referenciák voltak, tehát hogy semmi történetileg tehát semmilyen szempontból nem hasonlít igazából a végeredményhez, meg ahhoz a filmhez, amit mi csináltunk, de azért valamilyen módon az előkészítési szakaszban, vagy mondjuk a Marcival hogyan beszélek egy snitről, vagy egy képről, vagy egy vizuális hozzáállásról, azokban segítettek, vagy adott esetben a színészvezetési referencia, például a Tarbirának a korai munkássága, a Családi tűzfészek, vagy van egy vizsgafilmje, ami fönn van ez a Hotel Magnezit, az a szülő értekezletnek volt egy valamilyen módon referenciája, és akkor vizuális világ tekintetében az Attenberg című görög film merült föl, gyerekszínészvezetésben volt a Kispálya című film, ami egy olasz film, Anche Liberova Bene, az a cím, egy csodálatosan szép film szerintem. Egy erős, nagyon izgalmas karakterű kisfiú a főszerepben. Szóval, hogy ilyen távoli referenciáink voltak, volt a Ruben Östlundnak a Play című filmje, ami nekem nagy kedvencem amúgy, de azt szerintem tudat alatt azért végig ott mozgott bennem. Nem volt ilyen konkrét utalás. Vagy
politikai rendszer. Filmet akartál csinálni?
Nem akartam politikai filmet csinálni, azt hiszem, de az fontos volt, hogy reagáljak arra a közéleti helyzetre, vagy arra a helyzetre, amiben élünk. Ugye az egész nagyjából akkor történt, amikor az SZF-s tüntetések voltak. Az SZF-n ültünk a Reisz Gáborral, és akkor beszéltük meg, hogy kell csinálni olyan filmeket, amik egyrészt reflektálnak arra, amiben élünk, másrészt pedig összekalapozott pénzből, tehát, hogy akkor is filmet kell csinálni. Tehát muszáj, tehát hogy a művészetnek valamilyen módon feladata az, hogy reagáljon azokra a történésekre, amiben érünk, azokra a társadalmi helyzetekre, karakterekre, bármilyen momentumra, ami jellemzi a mi életünket. És hát nyilván arra is kell reagáljon, hogy éppen hogy közvetlen közelről néztük végig, ahogy kihúzzák a szőnyeget egy csomó fiatal alól, ahogy tulajdonképpen Magyarország egyik legfontosabb kulturális egyetemét teszik tönkre, és így a kultúrának egy akadályt állítanak. Szóval, hogy ez is benne volt. Azt tudom mondani, hogy, hogy az első perctől kezdve a tétlenség és a tehetetlenségnek a frusztrációja az nagyon erősen bennem volt. Tehát bennem volt az, hogy nem bírja bevenni a gyomrom ezeket a dolgokat, amik történnek, nap mint nap szinte, vagy hetente, és egyszerűen nem bírom elviselni, hogy nincs rá érdemi reakció. Tehát hogy egyszerűen nem fér a fejembe, hogy lehet ennyire passzívnak lenni, és ennyire mindegy, hogy mi történik velünk. És ez szerintem a filmen is nagyjából érződik, mind ami a Palkóval történik. Ugye sokan kérdezik, hogy hova tűntik anyuka a filmben.
Igen.
És nyilván azért is van ez, mert hogy az ember megoldásokat keres, hogy ki tudja megmenteni ezt a gyereket ebből a helyzetből. Most erre van egy magyarázat, hogyha is beszélhetünk erről is, hogy pontosan miért hagytuk ki az anyukát a film második felében, de hogy tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy az ember megszokja azt a szabályrendszert, azokat a feltételeket, amik elé állítanak. Ugyanúgy, ahogy egy gyerek, ahogy én hazajöttem Amerikából, én nem kérdőjeleztem meg a szabályrendszert. Mindenki ennek felelt meg, mindenki. Én inkább megpróbáltam megérteni és betagozódni valamilyen módon, vagy legalábbis elfogadni ezt a szabályrendszert. És ugyanúgy a filmben Beli Palkó is elfogadja azokat a szabályokat, amiket elé állítanak.
Egy kis szódával.
Egy kis szódával, igen. És nagyon nehéz ebben a helyzetben kívülről látni, és hogy tulajdonképpen ez történik az országban, és egyre durvább és durvább dolgok történnek, egyre nagyobb méltatlanságok, igazságtalanságok, és hát a korlátolt ostobaságnak, egy ilyen sötétségnek egy ilyen nagyon furcsa definícióját tudnám idehozni, és mégsem szólunk, még sincs egy anyuka, aki megment minket, nincs valaki, aki majd segíteni fog, és nem is szólunk ennek az embernek, még hogyha tudna, még hogyha lenne is. Szóval, hogy ez a típusú frusztráció, az, hogy a Juci nem csinál semmit a második felében, vagy tétlenkedik a film második felében, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne még idegesítőbb az, hogy a Juci tétlenkedik, pont azért, hogy lássa az ember, hogy egy ennyire egyértelmű helyzetben nem csinál valaki, az mennyire idegesítő, mennyire, és ezen keresztül talán tükröt tud nekünk is mutatni, hogy milyen idegesítő, amikor egy hasonlóan egyértelmű helyzetben, és méltatlan helyzetben, vagy igazságtalan helyzetben nem szólunk, vagy az értékrendünknek nem megfelelő helyzetben mégsem szólalunk fel. Szóval, hogy ez abszolút benne volt a dologban, és az indulásnál az is benne volt, hogy a forgatókönyvnek volt egy olyan fázisa, amikor az első felében csak a Palkóval, a második felében csak a Jucival foglalkozunk. Aminek, és az angol cím is az, hogy lesson learn, tehát, hogy megtanultuk a leckét, aminek az volt a gondolatisága, hogy megmutassuk, hogyha ezt tanuljuk, hogy csöndbe kell maradni, hogy nem az identitásukat fejlesztik, hogy meg kell felelni, hogy akkor vagy jó gyerek, hogyha szófogadó vagy, hogyha egy picit is saját gondolataid vannak, akkor kivet magából a rendszer. Ha ezt tanuljuk meg az iskolában, akkor a felnőtt korban pedig ennek ez a hatása, hogy nem reagálunk, hogy nem történik semmi. Tehát, hogy ez a párhuzam, ez nagyon erősen benne volt, az, hogy az okokat kerestem, az, hogy azt kerestem, hogy ezt olyan, hogy lehet változtatni, és hogy nyilván ösztönösen az is benne van, hogy a gyerekeket félt ilyen helyzetben az ember, értük aggódik, bennük látja a jövőt, a reményt, szóval, hogy emiatt is terülődött ebbe az irányba.
Ugye Rejsz rendesen felkúrta magát, és aztán ott orbánoznak, meg gyurcsányoznak a filmében, te azért ezt sikerült megúsznod, hogy legalább politikai szereplők nevei ne kerüljenek elő.
Nekem nem volt ez terv, tehát nem, mi az iskoláról, meg úgy emberi kapcsolatokról szerettünk volna, amikor Rejsz filmje is szerintem ezt teljesíti. Én is kicsit az elején szkeptikusan, vagy ilyen félváltam hozzá, hogy elhangoznak ezek a nevek, akkor ez mit jelent. Engem nem zavart különösebben, tehát a Rejsz filmjében, hogy elhangzanak ezek a nevek. Nyilván az idő majd megmondja, hogy ez mennyire...
Már 2024 megmondja, tehát az egyik már nincs.
Hát lehet, nem tudom. Ez egy jó kérdés, hogy lehet-e ilyesmiről beszélni a filmben, vagy kell-e, vagy lehet-e ennyire aktuálisan kommunikálni, de mondjuk az is van, hogy a Rejsz filmje az egy akár egy korábbi időszakot is lefedhetett volna, tehát a kommunikáció hiánya az egy nagyon-nagyon fontos, továbbra is nagyon fontos kérdés szerintem, mint ahogyan én is a közgyűlést azért is csináltuk, mert azt éreztük, hogy nincs meg a két oldal között a kommunikáció, és legyen egy találkozási felület. Ja, szóval ennek van egy örök érvényessége, de az is benne van nyilván, hogy korábban ez egy élesebb helyzet volt, hogy nem tudunk kommunikálni egymással, tehát pont a...
Erről, hál' Istennek, elég sok film, de ha már beszéltünk arról mintákról, te megtaláltad az előkészítés fázisában a Mi iskolánk című dokumentumfilmet?
Ha ez az, amikor egy tanár... megüt gyerekeket? Vagy
nem,
az?
Nem, 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 nem. Ez valamikor a 70-es évek végén, a 80-as évek elején készült egy dokumentumfilm a Mi iskolánkról, tehát nagyon nehéz megtalálni egyébként, nem csodálom, hogy neked sem sikerült. Hallgatókkal én már beszélgettem egyszer, és akkor be is írták a nevét, mert én azt éreztem a filmetben, hogy még a mi iskolánk jelenik meg, tehát hogy lehet, hogy egy kicsit azóta már változott a világ, meg változtak az iskolák, és amikor azt mondod, hogy ha a gyerekeket kusra neveljük, akkor a felnőttek is kusban fognak maradni, felnőttként is kusban fognak maradni. Látsz bármi arra utalót, hogy ez változik?
Hát részben a kutatásaim erről szóltak, hogy az én élményeimhez képest, amiket én megtapasztaltam, és amiket én nyilvánvalóan beleépítek majd a forgatókönyvbe, az mennyire változott, ez releváns-e még mindig. Mondok egy példát, az, hogy én még magamnak írtam a fekete pontokat, az, hogy valaki más jegyzi helyett ad a fekete pontot, azt konkrétan egy ötödikes osztályban lestem el, ahol megengedték, hogy beüljek az órákra, tehát hogy több órán ültem bent, végigkísértem egy napját egy ötödikes osztálynak, rengeteg tanárral, nem tudom, szakértővel, igazgatóval, kirúgott tanárral beszéltem, tehát hogy itt megelőzte egy hosszabb kutatómunka a dolgot, és az kutatómunka az részben arról szólt, hogy megtudjam, hogy mi az, ami változott. És hát nagyon szomorú konklúzió az, hogy nyilván vannak iskolák, amik alternatívabban működnek, vagy szabadabbak tudnak lenni valamilyen módon, de hogy semmilyen olyan igyekezet nem történt az elmúlt években, ami ezt előremutatóan megváltoztatta volna. Tehát, hogy klikkesítették az iskolákat, centralizálták, tehát megint ez az ostoba centralizálás, amikor az a lényeg, hogy csak a mi kezünkben legyen, hogy tudjuk uralni, hogy senki ne tudjon kiszólni a kánonból, vagy nem is a kánonból, hanem hogy egyáltalán ne tudjon megszólalni, mindenkit félelembe tartani. Ugye mi castingoltunk tanárokat, egy csomóan nem jöttek el, vagy nem mertek eljönni a castingra, mert féltek attól, hogy adott esetben milyen következménye lesz. A centralizálásnak a következménye az, hogy elvonták az iskoláktól az autonomitásukat, tehát hogy gyakorlatilag a pénz, amelyik iskola financiálisan jobban állt korábban, azoktól elvontak pénzeket, amik kevésbé attól elvileg adtak hozzá pénzeket, de gyakorlatilag krétáért, WC papírért is a klikhez kell folyamodni az iskoláknak, tehát teljesen elvesztették az önállóságukat, ami ilyen szempontból, tehát nem azt jelenti, hogy itt ilyen nagy építkezések vannak, meg elfelújítások, hanem éppen az ellenkezője. És egy szellemiségben sem igazán változott, tehát, hogy toldozgatjuk, foldozgatjuk ezt a rendszert, vannak csodálatos emberek, akik még mindig pozitív élményt tudnak adni a gyerekeknek, csodálatos tanárok, akik a körülmények ellenére is végzik ezt a munkát. Szóval, hogy de közben meg az is van, hogy szellemiségben nem igazán változott, még csak több lett a tananyag, csak egy
jobban szivatják a tanárokat.
Jobban szivatják a tanárokat, rosszabb helyzetbe vannak hozva, kevesebbet keresnek, a gyerekek a tekintélyelvű frontális oktatás, ami irdatlan mennyiségű tananyagot kell, amiben irdatlan mennyiségű tananyagot kell gyömöszkölni a gyerekek torkán, és aztán számon kérni a fenyegetőzés, a magolás, a büntetés, tehát az, hogy büntetés alapú a tulajdonképpen a motivációs forrás, vagy a motivációs nem tudom micsoda igyekezet. Szóval, hogy ezek a dolgok nem igazán változtak. Beállítottak egy iskolarendőrt, erkölcstant, meg kötelező hittant kell tanulni. Iskolapszichológus az legtöbb iskolában nincs, mert nincsen.
Miközben esen is gyerekből, tehát Palkóból, ötszörnyiban már most.
Igen, meg... tehát a telefonok tulajdonképpen annyi változott, hogy sokkal nagyobb a figyelemzavar, az esen is gyerekek száma.
Csak azért takítalak félbe, mert még beszélünk el egy dologról. Arról beszéltél egy podcastban, hogy a magyar filmszakmának most ebben a jelenlegi kulturális elnyomásban az a feladata, hogy ne csináljon filmeket.
Tehát, hogy ne csináljon?
Igen. Hogy zárjon össze a szakma, és ne vegyünk részt, ne vegyenek részt az állami filmgyártásban.
Hát nem tudom, hogy így fogalmaztam-e. A magam részéről azt gondolom, hogy én nem tudok. Tehát, hogy nem, tehát én, nekem fontos a filmművészetben a művészet szó, és művészetként tekintek a filmkészítésre, és azt gondolom, hogy az állami politikai megrendelésre készülő filmek, azok a politikai rendszerrel fognak eltűnni a süllyesztőbe, tehát hogy semmi köze nincs a művészethez, hogyha az ember egy ilyenre vállalkozik. Az, hogyha valaki vállalkozik, ennek ellenére szíve joga, csak ne áltassa magát azzal, hogy ő részt vesz, vagy hozzátesz a kultúrához. Azt gondolom amúgy, hogy a filmintézetre, ami a mostani működő, vagy hát működőnek nem mondanám, de hogy a most fennálló rendszer, azok arra nem az a reakció, vagy nem az kéne legyen a reakció, hogy inkább csöndben maradok, nehogy véletlenül fölírjanak egy listára, inkább valahogy kibekkelem ezt az időszakot, vagy inkább nem tudom, megpróbálok így közel kerülni hozzájuk, hogy hát ha baráti alapon adnak nekem pénzt, hanem szerintem az a rendszer, vagy erre a rendszerre a magyar értelmiségnek, a filmkészítőknek az igazából egyetlen válasz az kéne legyen, hogy politikának nincs helye ebben ezen a területen, amíg politikai megrendelésre készülnek filmek, addig nem veszünk részt ebben. Én a magam részéről legalábbis így tudok hozzáállni, és ezt tudom gondolni, én azt gondolom, hogy változásra van szükség, és nem arra, hogy így toljuk magunk előtt a problémát.
Igen. És akkor most elmész Magyarországról?
Ez egy jó kérdés. A terv szerint igen, de ez már régóta terve van, azért Amerikában nőttem föl, tehát egészen gyerekkorom óta vágyom vissza, hogy ezt kipróbálni, hogy milyen lenne felnőtt fejjel, szóval ez is benne van, az is benne van, hogy rettentően fullasztónak, tehát ez amikor mondom, hogy nem bírja bevenni a gyomrom, akkor itt egy fizikai fájdalmat érzek néha a hírek elolvasása után. Ez is nagyon benne van, meg nyilván a filmes helyzet, hogy most kicsináltunk egy filmet rengeteg szívességből, egyszer nincs pofám még egyszer beleugrani ugyanebbe, és azt mondani, hogy na, akkor most csinálunk még egyet. Ugyanígy rengeteg szívességből, rengeteg adósságba veri ilyenkor magát az ember. Szóval, hogy nem egy hálás helyzet, irdatlan mennyiségű munka, mert egy csomó mindent neked kell megcsinálni, amit mások helyett, mert nincs rá pénz adott esetben. Szóval, hogy ebben most még nem érzem ezen a ponton, hogy beleugranék, de hát aztán ezt mondom, és közben meg csinálunk egy filmfesztivált, amire szintén nincsen pénz, és szintén egy nagyon-nagyon nehéz helyzetből indul. Egyelőre ezt csináljuk, vannak még terveim, ami itthonra szólnak, vagy itthoni terveim, és aztán utána meglátjuk, hogy alakul.
Az a baj, hogy megint bennem maradt rengeteg kérdés, meg rengeteg téma.
Sokat pofázok, bocsánat.
Nem, de nagyon szépen köszönöm Szimler Bálint filmrendezőnek, a Fekete Pont rendezőnek, hogy itt volt, és meg a sikerekről, a jövőről nem is beszéltünk. Lejárt az időnk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péterin, Pálinkás Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen. Ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance. Putyin, rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen.